Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Egér agyszelet preparátumok segítségével vizsgálta a Hunren Kísérleti Orvostudomány Kutatóintézet kutatócsoportja, hogy agyi sérülések esetén miként lépnek működésbe az agy fő védekező sejtjének számító mikroglia sejtek. A sikerrel azonosított mechanizmusok előrelépését jelenthetnek a gyakori idegrendszeri betegségek kialakulásának megértésében. Itt van velünk Dénes Ádám, a Hunren Koki neuroimmunológiai kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Milyen sejtek a mikroglia sejtek?
A mikroglia sejtek nagyon különleges populációt képeznek az idegrendszerben, ugyanis ők azok az immunsejtek, amik az alapvetően a központi idegrendszernek az alap folyamatait fenntartják és segítenek fertőzések, sérülések ellen védekezni. Ugye ezek makrofág típusú sejtek, talán ez a kifejezés nem teljesen ismeretlen a hallgatóknak, és a szervezet számos pontján, számos szervében vannak ilyen jellegű sejtek, ami nagyon különleges az idegrendszerben, hogy az idegrendszernek a belső működése olyannyira szabályozott, hogy nagyon nagy fokú izolációt igényel a keringéstől és a szervezet többi részétől, és ezt egy úgynevezett véragy gát védi, ami azt jelenti, hogy az idegrendszernek a belső állapota az viszonylag tág határokon belül állandóan tartható, fenntartható, hiszen nagyon-nagyon szükséges az idegsejtek működéséhez az a speciális környezet, és mint ilyen, nincs megengedve az idegrendszerben, hogy nagyon sokféle immunsejt bekerüljön oda, hiszen ott elindulhatnak gyulladásos folyamatok és károkozás történhet, illetve olyan kontrollaló, kikerülő folyamatok okozhatnának idegi sérülést, aminek nagyon súlyos következménye lehetne. Ezért van az idegrendszernek egy speciális típusú sejtje, ez a mikroglia, amely egy személyben számos immunsejt funkcióját is ellátja, és amellett még alapszöveti regenerációs működést is végez.
Az egér agyszelet preparátumok olyanok, mint az emberi agyszelet preparátumok? Mennyire hasonlít egymásra az emberi agy és az egér agy?
Az alapsejtes összetétel tekintetében, tehát ha azt nézzük, hogy vannak idegsejtek, vannak erek, vannak úgynevezett gliasejtek, amiket régen támasztó sejteknek hívtak, különben ilyen gliasejt, a mikrogliasejt, és számos egyéb sejtípus, akkor az alapsejtes összetétel tekintetében nagyon hasonló az idegrendszerre az embernek meg az egérnek, pont ezért is nagyon jól alkalmas az egér agyszövet és az egér agyszelet arra, hogy a komplex idegrendszeri működésnek bizonyos típusú folyamatait vizsgálni lehessen. Nyilvánvalóan vannak különbségek is. Ugye itt két dolgot érdemes említeni. Egyrészt van egy különbség az ember és az egér között, hiszen itt az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan van egy csomó olyan történés, ami az evolúciós skálán megjelenik a főemlősökben, megjelenik az emberben és az egérben még nincs. Ezekről, ha tudunk, akkor ezeket figyelembe lehet venni, hiszen ugyanúgy lehet agyszelet preparátumot készíteni emberből is. Ez általában úgy történik, hogyha van egy műtét, például el akarnak távolítani egy agyidaganatot, vagy más jellegű beavatkozás szükségessé teszi, hogy az agyszövetbe munkavégzés történjen, akkor ott nagyon pici mennyiségű szövetet abból az útból, az elérési útból, hogy ne, ugye mindenképpen oda kell navigálni mondjuk egy agytumor esetén a tumorhoz, és ott azon az átmenő területen nagyon pici kis szövetdarabokat szintén lehet gyűjteni, és akkor ezeket túl lehet éltetni, és ezek például nagyon hasonlóan túlélnek egy megfelelő minőségű kultúra folyadékba, médiumba rakva, megfelelő oxigenizációt biztosítva, mint egy egér agyszelet, amit célirányosan csinál az ember. Tehát ugye először is van maga a modell, ami azt jelenti, hogy az idegszövetet kivesszük a helyéről, csinálunk belőle egy szeletet, átjáratjuk oxigénnel, kap tápanyagokat, és akkor több óráig életben lehet tartani, és ebben lehet például az idegsejtek elektromos aktivitását vizsgálni, illetve lehet például a gliasejtek, mikrogliasejtek működését is. Ebben is nagyon hasonló az egér és az emberi agyszelet, de nyilvánvalóan sokkal könnyebb az egér agyszelethez hozzájutni, és így modellezni azokat a folyamatokat is, amik a humán agyszeletben zajlanak.
Azt akartam kérdezni, hogyha ugyanolyan vagy nagyon hasonlít egymást az egér agy és az emberi agy, akkor miért nem olyan okosak az egerek? De hát erre van egy millió válasz. Az evolúció során a szerepeknek a fejlődése miatt is alakulhatott ez így, meg hát már meg kisebb is sokkal, mint az ember.
Vagy, hát egyrészt, másrészt a kapcsolatok bonyolultsága az úgy néz ki, hogy még csak a sejtszám számtól sem függ. Tehát ha megnézzük, vannak nagyon nagy aggyal bíró állatok, emlősök, akár az elefántra gondolunk, vagy a bálnára. Nem feltétlen lesznek ezek az állatok még akkor is, hogyha emlősként ők nem feltétlen buták, de nem feltétlen lesznek ők okosabbak azért, mert nagyobb az agyméretük. Ami nagyon sokat számít, az, hogy az idegrendszerben működő sejtek közötti interakciók milyen jól szabályozottak, és mennyire komplexek. Kicsit úgy kell gondolkozni róla, mintha mondjuk most leraknánk az asztalra egy 80-as években készült mikrocsipet, és azt mondanánk, hogy hát ez egy marha nagy mikrocsip, mégis azt várnánk tőle, hogy olyan okos vagy okosabb legyen, mint mondjuk amit a 2000-es évek végén, vagy a 2010-es évek végén csináltak. Nyilván óriási különbség van a kettő között, mert a hullalozottság ennek a rendszernek, a módszerrendszernek jobb, csak a probléma az, hogy még nem értjük igazán, hogy miben áll az emberi idegrendszer komplexitásának a titka, és pont ezért szükségesek ezek a nagyon egyszerű módszerek, például az agyszeletek, hogy vissza lehessen bontani a folyamatokat, bizonyos sejtek közötti kapcsolatrendszereket meg lehessen szelektíve vizsgálni, illetve bizonyos sejtek közötti interakciókat, akár idegsejtek közötti interakciókról beszélünk, akár például arról, hogy egy ilyen mikroglia sejt, egy immunsejt hogyan beszélget az idegsejtekkel, vagy hogyan reagál a sérülésre, ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy egy komplexebb agyműködés az például egy emberi betegségben miért változik meg, és hogyan kéne terápiás eszközökkel belenyúlunk ebbe a rendszerbe.
De azt nem tudjuk, vagy tudjuk már, hogy az agyban lévő sejtjeink azok hányféle módon kommunikálnak egymással?
Azt tudjuk, hogy ez egy borzasztó bonyolult rendszer, olyan szinten bonyolult és plasztikus, hogy nem csak, hogy nem tudjuk még leírni ezeket a kapcsolatokat, de modellezni sem nagyon jól lehet. Ugye most már a mesterséges intelligencia alapú modellezés nagyon sok irányban elkezdte felfejteni, hogy milyen lenne egy mesterséges ideghálózat, és még messze nem értük el azt a szintet, hogy egy picit is megértsük az emberi agynak a működését, mert úgy tűnik, hogy az emberi idegrendszernek a rendkívül sok milliárd idegsejtje a sok-sok 10 milliárd, 100 milliárd kapcsolatával döbbenetes komplexitású hálózatot képez, és ezek ráadásul időben változnak, tehát hiába szedünk ki egy darabot ebből, mint egy szeletet, annak csak tényleg egy metszetét fogjuk látni, mert amikor mi tanulunk például valamit, akkor ez a tanulási folyamat át fogja alakítani az idegsejtek közötti kapcsolatrendszert, és ugyanaz az agy egy tanulási folyamat végén máshogy fog bizonyos agyterületeket nézve viselkedni, mint előtte. Tehát még ez a kapcsolati bonyolultság is van, és ugyanitt a probléma az idegrendszeri betegségek esetén, hogy azt megmondani, hogy mondjuk egy ember mitől lesz igazából depressziós, és azt mondjuk, hogy ő nem szomorú, vagy mitől lesz valakinek egy kezdődő demenciája, és hogy hogyan kéne ezt megfelelően kezelni, akkor tud igazán hatékonyan működni, hogyha megértjük, hogy ez a kapcsolatrendszer, ez hogyan működik, és milyen veszélyeknek van kitéve, milyen módon hangolódik át, amikor egy betegségállapot elkezdődik, hiszen ezekre évekkel, évtizedekkel korábban kellene reagálni.
Akkor térjünk vissza a mikroglia sejtekre. Azt írják a tájékoztatóban, hogy a mikroglia sejtek különleges módon védekeznek a központ idegrendszer sérülései ellen. Milyen sérülésekről van szó, vagy lehet szó, illetve mit jelent, hogy különleges módon?
Arról van szó alapvetően, hogy az idegrendszerben zajló mindenféle olyan változás, ami az általános, mondjuk úgy fiziológiai szinten túl van, legyen ez egy traumatikus agysérülés, lehet ez egy baleset, lehet ez egy óriási pofon, lehet ez egy fejet mért ütés, vagy lehet például egy agyonbelüli fertőzés, ezekre mind-mind a mikroglia sejtek reagálni fognak, és ráadásul más módon, hiszen ők érzékelni fogják, hogy milyen típusú sérülés történt. Hadd mondjak két szélsőséges példát, ha mondjuk van egy agyi trauma, valaki nagyon beveri a fejét, akkor ott a agyszövetben keletkeznek mechanikus sérülések, lehet ez egy zsíragyát sérülés, vagy lehet egyszerűen egy olyan sérülés, amikor az agynak egy bizonyos területe egy konkrét nagy pofont kap, és alapvetően ebben a sejtek közötti interakciók megváltoznak, ott megjelennek olyan anyagok a szövetközti térben, amik a mikroglia sejteknek jelzik, hogy sérülés történt. Például olyan anyagok, amik a sejtekben belül vannak, és normális esetben nem szabadulnak ki, úgynevezett sérülés molekulák. Ezekre a mikroglia sejt egy olyan reakcióval fog válaszolni, én megpróbálok minél közelebb menni a sérüléshez, és izolálni ezt a sérülést. Egyrészt azért, hogy minél gyorsabban helyre lehessen állítani az agynak az egészséges állapotát, másrészt, hogyha van törmelék, vagy haldokló idegsejtek, akkor ezeket el kell takarítani, hiszen ez nagyon veszélyes az agy számára, hogyha ott lesz egy nagy gyulladás annak következtében, hogy halott sejtek vannak. Ezt is a mikroglia megcsinálja. A másik példa, amit akarok hozni, az agyi fertőzés. Tegyük fel, hogy van egy herpeszírus fertőzés, amiből néha szokott lenni agyvelőgyulladás például. Szerencsére viszonylag ritka esetekben, de maga a vírus, ami okozza, például a herpes szimplex vírus, ez szinte mindannyiunkban ott van. Szinte 100%-unkban jelen van, kimutathatók a vírusnak a fehérjei a szervezet számos pontján, és amikor például van egy immundeficiens állapot, ez a vírus fertőzés el tud rohanni. Ugye tipikus esete ennek, amit a szájon szoktunk érzékelni, mondjuk egy herpes, amikor a gangliumokban lakó vírus elkezd osztódni és kitör onnan, és csinálja ezeket a bőrléziókat, el lehet képzelni, hogy az agyon belül egy láthatatlan csata zajlik, mint ahogy más helyeken a szervezetben az immunrendszer és a szervek belső állapotak igényli ezt a fajta csatát, hogy a fertőzések ellen egy folyamatos védekezés legyen, és akkor látjuk a fertőzésnek a hatását, például egy betegséget, amikor ez az immunvédekezés nem elég hatékony. A mikroglia sejtek esetében például megmutattuk azt, hogy nagyon komoly szereppel bírnak az agyi vírusfertőzések gátlásában, és például konkrétan az előbb említett herpes vírusfertőzéseknél, ha mikroglia nem normálisan működik, akkor ez a fertőzés könnyen elrohan, és lesz egy nagyon csúnya agyelőgyulladás.
Azt is írják még ebben a tájékoztatóban, hogy túl veszélyes az immunrendszer ahhoz, hogy szabadjára lehessen engedni a központi idegrendszer területén. Helyettük a mikroglia sejtek látják el a védekezési szerepkört, ahogy az előbb ezt el is mondta. Vagyis, ha nem lennének mikroglia sejtek, az immunrendszer milyen károkat tudna okozni az agyban?
Hadd mondjak erre is egy példát. Képzeljünk el egy nagyon egyszerű helyzetet, amikor az ember megszúrja az ujját egy tüskével, és ugye mindenkinek volt már olyan az életében, hogy ez a seb ez nem akar gyorsan meggyógyulni, nagyon csúnyán begyullad, az embernek kétszer akkor ragad az ujja, ugye bepirosodik, fáj, melegebb lesz ez a terület, megduzzad, ezek a gyulladásnak a tipikus szimptomái, ami azért alakul ki, vagy amelyek azért alakulnak ki, mert a gyulladásos anyagok pillanatok alatt a szövetben elkezdenek termelődni, oda vonzák az immunsejteket, ezek az immunsejtek oda berohannak, közben ehhez meg kell nőnie a hajszálerek áteresztő képességének, egy csomó vérfehérje is kikerül a szövetek közé, és elindul egy nagyon jó koordinált gyulladásos válasz annak érdekében, hogy a szúrás helyét azt el lehessen izolálni, egyrészt azért, hogy magát a sérülést le lehessen fűzni, másrészt, hogy ne legyen fertőzés belőle. Most gondoljunk bele, hogy ilyen esetben akár hosszú hetekig, hogyha nagyon csúnyán begyulladt a seb, nem tudjuk behajlítani vagy használni az ujjunkat, és akkor jön a klasszikus gyulladás csökkentő kezelés. Most ugye ez azért viszonylag jól regenerálódik, tehát olyan kevés van, hogy az embernek egy tüskeszúrás után mondjuk nem fog tudni soha többet mozogni az ujjába, sajnos szélsőséges esetekben ilyen is van. De gondoljunk arra, hogyha az agyon belül történik ez, berohannak az immunsejtek, lesz egy ilyen fokú gyulladás, és mondjuk egy újbegynyi helyen, a fehér állományban vagy az agykéregbe történik egy ilyen típusú nagy gyulladásos reakció, akkor lehet, hogy valaki soha életében nem tudja behajítani a kezét vagy a lábát, és ezért ez borzasztó veszélyes, ezért is van az agynak a belső környezete nagyon jól izolálva, és ezért kell a belső őr szolgálat, a mikroglia sejteknek az együttese, amelyek egyik oldalról védekeznek a sérülés fertőzés ellen, másik oldalról nagyon jól szabályozott mechanizmusok révén távol tartják viszonylag az immunsejteket, illetve bizonyos esetekben szabályozottan engedik őket be. Amikor ez felborul, akkor látunk nagyon csúnya agyi patológiát. Például ilyen történik egy stroke-ba, amikor a véragyát megsérül, és berohannak az immunsejtek. Lesz is ebből nagyon nagy gyulladás és még nagyobb sérülés, mint amit sokszor eredetileg a stroke okozott volna. Vagy olyan idegrendszeri betegségekben, mint mondjuk a szklerózis multiplex, ahol az immunrendszer azt gondolja, hogy meg kell támadnia valamiért az idegszövetet, és lesz belőle egy nagyon csúnya autoimmun betegség. Tehát ismerünk erre is példákat, normális esetben azonban ez egy jól szabályozott rendszer, aminek kulcsfontosságú elemei a mikrogliasejtek, amik védekező funkciójuk mellett szabályozzák az immunsejtek beáramlását is.
De ezek ugye nagyon pici sejtek, mert ugye az agyérgát az a nagyobb sejteket, a fehérjéket nem engedi be az agyba.
Így van.
Ezeket meg, ezek hol képződnek a mikrogliasejtek az emberben?
Ez egy nagyon különleges történet. A mikrogliasejtek az úgynevezett szigzacskóból származnak, és az embrionális fejlődés során nagyon korán bekerülnek a fejlődő központi idegrendszerbe. Ez embernél a 4.-5. hét a fogantatás után. Tehát tulajdonképpen ez a populáció utána velünk van, önfenntartó, tehát osztódással próbál a populáció megújulni, és egész életen keresztül ebből a levesből kell főznünk, egészen öregkorunkig. Ezek a mikrogliasejtek meglepően hosszú életűek is lehetnek, tehát találtak olyan mikrogliasejtet, amelyik 40 éves volt és nem osztódott azóta. És úgy néz ki, hogy amikor öregszik a szervezet, akkor a mikrogliasejtek öregedése is egy nagyon komoly problémát jelent, hiszen egy elkülönült populáció, amik normálisan nem nagyon tudnak máshonnan pótlódni. És még egy dolgot hadd említsek meg, ha már szóba került az eredetük. Nagyon sok olyan fejlődéssel kapcsolatban hozható betegség van, amikor például valakit az anyamékben ér egy gyulladásos stimulus, és aztán ebből láthatóan lesznek mindenféle idegrendszeri elváltozások. Ebben is úgy néz ki, hogy kulcsfontosságú az, hogy ez a mikroglia már nagyon korán bekerül az idegre szövetbe, szükséges a fejlődéséhez, és sajnos, hogyha gyulladásos állapotok révén megváltozik a működése, akkor nem fog megfelelően fejlődni az idegrendszer. Nagyon sok olyan állapotban, mint például az autizmus spektrum betegség, vagy például olyan pszichiátriai kórképekben, mint a skizofrénia, nagyon-nagyon sok adat kezd fölgyűlni arra nézve, hogy a mikrogliasejteknek akár a fejlődés alatti zavara már okozhatott olyan problémát, aminek a vége egy ilyen pszichiátriai betegség lett.
Igen, de hol képződik az emberben?
A szigzacskó nevezetű szervecskében, ez a szigzacskó nevezetű szervecske, ez csak a fejlődés során van jelen, és ez a primitív vélképzésnek a helye, akkor, amikor még az emberben a máj meg a csontfelő még nem veszi át ezt a funkciót. Még egyszer mondom, a fogantatás utáni 4.-5. héten válnak ezek a sejtek le. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a szigzacskót, hogy ez az embrión kívüli kis szövet, és itt zajlik a vérsejteknek a gyártása a fejlődéseken nagyon korai stádiumába. Utána ez a populáció, a mikroglia bekerül a központi idegrendszerbe, és utána, ahol fejlődik a központi idegrendszer, ez a populáció folyamatosan osztódik, és utána ő önfenntartó, tehát nem pótlódik többet máshonnan. Később a szigzacskó megszűnik, átveszi a helyét más többféle vérképző rendszer, például az embrionális máj, majd később a csontfelő, és aztán mi bennünk már felnőttekben a csontfelő az, aki gyártja az immunsejteknek az előalakjait folyamatosan, egészen addig, amíg időskorunkra ez a csontfelő ki nem merül, de a mikroglia előalakok nem pótlódnak innen, ők önfenntartóan osztódással pótlódnak a saját állományból, ami nagyon-nagyon korán a fejlődés korai stádiumába bekerült a központi idegrendszerbe.
Minden aggyal rendelkező gerincesnek van mikroglia sejtje?
Gerinceseknek igen, sőt, tudjuk, hogy sokkal primitívebb élőlényeknek is van. Tehát például a orvosi pióca, a tipikus modellállatka, amit messze nem lehet még gerincesnek tekinteni, mert nem is az, és ő benne is vannak mikroglia sejtek, sőt, primitív gerincesekben, halakban is kimutathatók a mikroglia sejtek, és számos más állatban. Úgy néz ki, hogy ahogy az idegrendszer egyre komplexebb lesz, és az idegrendszernek a fejlődésével párhuzamosan az idegszövet önmaga alkot egy komplex struktúrát, amit izolálni kell egyre inkább, hiszen dúcokba rendeződnek az idegsejtek, és egyre nagyobb dúcokba. Ez igényli a speciális immunsejt populációt, a mikrogliát, vagy ha úgy tetszik, a makrofág típusú sejteknek egy speciális változatát, hogy együtt lakjon az idegsejtekkel, hiszen oda már egyre kevésbé lehet a rendes immunsejteknek bemenni.
A kutatóknak azt is sikerült igazolniuk, hogy a mikroglia sejtek nem csak az akut sérülést modellező agyszelet preparátumokban, hanem az épp sérülésmentes agyban is szerepet játszanak az idegsejtek speciális aktivitás mintázatainak kialakításában, amelyek kiemelten fontosak a tanulás és memória folyamatok során. Vagyis a mikroglia sejtek a normális agyi működést is befolyásolják?
Így van. Egyre több a bizonyíték erre. Tehát például olyan folyamatokat, mint az alvás, egyértelműen, olyan folyamatokat, mint a memória, és nagyon sok más idegrendszeri aktivitás változással szükség a együttjáró folyamatban, például a tanulás, úgy néz ki, hogy szerepe van a mikroglia sejteknek. Itt ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a mikroglia sejt úgy viselkedik, mint egy idegsejt, és kvázi ez az idegi hálózatnak a részévé válik, hanem inkább úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan, hogyha változik egy ideghálózat, akkor a mikrogliának a működése szükséges egy bizonyos szinten túl ahhoz, hogy ez a hálózat megfelelő irányba tudjon változni. Például az idegsejtek kommunikációban fontos szinapszisok képződéséhez fontos a mikroglia, vagy néha, amikor meg kell bizonyos szinapszisokat szüntetni, akkor ezeket lecsipegeti a mikroglia, illetve folyamatosan szabályozni kell az idegsejtek aktivitását, és úgy néz ki, hogy minél komplexebb folyamatokra van igény, legyen ez akár egy egészséges, vagy legyen ez akár egy betegség, annál inkább szükséges a mikroglia sejtek normális működése. Az egészen konkrétan a kutatásban azt vizsgáltuk, hogy az egereknek abban az agyi régiójában, az úgynevezett hipokampuszban, ami nagyon fontos a tanulás és memória folyamatok szabályozásához, és kvázi úgy működik, hogy amikor a memória képződik, akkor itt egy bizonyos ideig megvan az emléknyom, aztán az átkerül különböző tartós tárakba, mint hogyha archiválnánk utána az információt, és a memória folyamatokban szükséges olyan agyi aktivitás mintázatok, amikről ismert, hogy fontosak a memória kialakulásához és az emléknyomok rögződéséhez, ezek, hogyha a mikroglia sejteket eltávolítjuk vagy manipuláljuk, akkor kisebb incidenciával vannak jelen, jóval ritkábbak, tehát megvan ez az idegire folyamat, csak sokkal kevesebb esemény van belőle, és most próbáljuk megérteni, hogy milyen folyamatok révén nyúl ebbe bele a mikroglia, de úgy néz ki, hogy például ugyanígy, ahogy a memória nyomok egy része alvás közben születik, illetve akkor rögzül, a mikroglia esszenciálisnak tűnik az alvás folyamataiban is, és lehet, hogy ez ugyanaz a rendszer, amin keresztül a memória kódolás is zajlik. Ezen dolgozunk jelenleg.
Lehet-e tudni azt, hogy hány mikroglia sejtünk van? Egy normális embernek hány ilyen sejtje van?
Én inkább úgy mondanám, hogy a mikroglia sejt az agyi régiónként eltérő mennyiségű, illetve eltérő arányban van jelen, de általában az idegszövetben az összes sejtnek az 5-10%-a.
Tehát rendkívül sok.
Hát rendkívül sok.
És mi...
Vannak olyan nagy területek, ahol jóval több van, vannak, ahol kevesebb. Ez attól is függ, hogy ez egy fehér állammennyi, egy szürke állammennyi rész, hogy melyik egy régió, de nagyon sok-sok millió sejtel kell számolni.
És mi irányítja ezt a rendkívül nagy populációt az emberben?
Ez egy nagyon jó kérdés. Úgy néz ki, a mikroglia önmagában képes arra, hogy a mikroglia hálózat, ha úgy tetszik, az egy önfenntartó módon működjön, ez olyan anyagok révén teszi, amit ő is tud termelni, illetve vannak jelfogói receptorai is rá, és pluszban úgy néz ki, az agyi mikrokörnyezet, az idegsejtekből jövő jelek, a más glia sejtekből, például aszocitákból jövő jelek, az erekből jövő jelek, mind-mind hatnak a mikroglia sejtek állapotára, és ezt onnan is tudjuk, hogy ezeket a faktorokat részben már ismerjük, és hogyha ezeket a faktorokat eltávolítjuk például egy egéragyból, akkor bizonyos helyeken el lehet tüntetni a mikrogliát. Tehát nem kapja meg a mikroglia azokat a kritikus faktorokat, hogy ő osztódjon és fennmaradjon, és egyszerűen eltűnik a mikroglia teljesen, vagy akár mondjuk 50%-ban, és ennek nagyon komoly következményei vannak az idegrendszer működésére.
Nagyon szépen köszönöm az interjú. Dénes Ádám, a Hunren Koki neuroimmunológiai kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm az interjút, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Este 7-től.
Utópia.
Új archeogenetikai módszert fejlesztettek ki a Szegedi Egyetem kutatói. Az archeogenetikai vizsgálatokat jelentősen megkönnyítő új módszert közölték az STE gyermekgyógyászati klinika kutatói az STE genetikai tanszékével és az MKI archeogenetikai kutatóközpontjával együttműködésben. Az egyik legrangosabb genetikai szaklapban, a BMC Genome Biology folyóiratban közzétett új módszer áttörést jelent a vizsgált minták közötti rokonsági kapcsolatok azonosításában. Itt van velünk dr. Maróti Zoltán, a Szegedi Egyetem kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Mi az új módszer lényege?
Igazából az új módszer lényege az, hogy ezekben a régészeti mintákban a DNS igen kevés mennyiségben és károsodott formában van jelen. És ezért ezeknek az analízise, ez nem úgy történik, mint a modern jó minőségű DNS mintáké, hanem speciális algoritmusok szükségesek ahhoz, hogy ezeket a hiányzó információkat, illetve magát a DNS károsodásából adott eltéréseket, ezeket kezeljük. És ez a módszer, amit mi igazából kifejlesztettünk, vagy hát megalkottunk, az abban segít, hogy a korábban első másodfok ki rokonsági fokot elérő módszereket túlszárnyalja, és akár negyedfokú rokonsági kapcsolatok kimutatására is alkalmas.
És ez hogyan lehetséges? Tehát, hogy jobb algoritmusokat írtak önök, vagy egyáltalán ez hogyan jött létre?
Igazából mi nem írtunk algoritmust, hanem maga az egész kutatás onnét kezdődött, hogy hát olyan 2017 környékén fogalmazódott meg az igény, hogy a honfoglaló minták analízisénél ne csak a különböző populációgenetikai vizsgálatokat végezzük el, hanem rokonsági fokot is nézzük az egyes sírokban található minták között. És akkor ez egy igen gyerekcipőben járó tudományág volt, úgymond még akkor. És hát megnéztük az akkor lehetséges, akkor szóba jövő módszereket. Ugye elsősorban a modern minták analízisére már több módszer is volt, és mi több módszert itt ki is próbáltunk, és az egyik, amelyik igazából tényleg ilyen csontleletek vizsgálatára, ezekre a rossz minőségű minták vizsgálatára kifejlesztett szoftvercsomag részeként volt ez a módszer, amit mi megpróbáltunk, többek között ez a módszer is. És igazából a mi módszertani fejlesztésünk abból állt, hogy annak ellenére, hogy ez a programcsomag ez ilyen rossz mintáknak az analízisére történt, de ez a szoftver mégsem volt alkalmas ezekre. És volt egy olyan hipotézisünk, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mitől függ ez a becslés, hogy milyen rokonsági fog állt fönn két minta alapján, akkor mi korrigálni tudjuk ezt a rossz becslést, és hát igazából ez indította el ezt az egész kutatást.
Azt írják a kutatást ismertető jelentésben, hogy a rokonsági analízis korábban nagy bizonytalanságok mellett is csupán másodfokig nagyszülő unoka volt lehetséges, erről az előbb is beszélt ön. Ezzel szemben a korrekt kin nevet viselő új módszerrel akár negyedfokú rokonságig unoka is megbízhatóan azonosíthatók a rokoni kapcsolatok, akár erősen károsodott régészeti vagy igazságügyi mintákból is, amikor csak viszonylag csekély töredékét, kevesebb mint 10%-át ismerik a kutatók. És megint megkérdem, hogy mi az, amire önök rájöttek?
Igazából amire mi rájöttünk, az volt, hogy mik azok a faktorok, amelyek ezenben a károsodott DNS mintákban vannak, amelyek ennél a konkrét módszernél befolyásolják az eredményt. Itt volt igazából egy nagy szerencsénk, hogy voltak olyan mintáink, amelyet egyrészt egy svéd kooperációban megszekvenáltak, illetve aztán a munkacsoportunk is megszekvenálta ugyanezeket a mintákat. És a rokonsági analízisnek egy nagyon speciális példája az, amikor azt nézzük, hogy két minta egyezik-e. Ez igazából egy igazságügyi probléma, de tulajdonképpen ugyanarról van szó. Itt az a lényeg, hogy itt pontosan tudjuk azt, hogy ha két minta egyező, akkor milyen rokonsági fokot várunk a két minta között. És mi azt szerettük volna megvizsgálni, hogy ezekben a nagyon rossz minőségű mintapároknál, amit két különböző laborban vizsgáltak, hogyan függ a lefedettségtől maga ez a becsült rokonsági fok. Tudtuk, hogy mit várunk, és az volt a feltételezésünk, hogyha megvizsgáljuk, hogy ezekben a mintákban levő lefedettség és DNS hibák és mindenféle paraméterektől ez a becslés hogyan változik, akkor ezt mi ki tudjuk korrigálni. Maga ez a korrekt kin elnevezés és ennek a játékos megjelölése lenne, hogy mert milyen korrekciót alkalmaztunk, így van.
Önök nevezték el ezt korrekt kinnek?
Így van, ezt a saját módszerünket úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen ez egy bővítés a korábban meglevő modern mintákra kifejlesztett módszernek, úgy, hogy ezt archaikus, vagy ilyen régi csontokból feltárt DNS, rossz minőségű DNS-re is lehessen használni. És még megtaláltuk azt a faktort igazából, amelyik azokat a faktorokat, amelyek befolyásolják ezt ennél a konkrét módszernél a kapott becslést, és szerencsések voltunk olyan szempontból, hogy maga a módszer az nagyon alacsony technikai hibával jellemezhető. És tulajdonképpen igazából nem is maga a felfedezés, hogy hogyan kell korrigálni volt a nagyobb része a munkának, hanem bebizonyítani azt, hogy ez a módszer ez tényleg működőképes ezekből a rossz minőségű mintákból, milyen fokú rokonságig tudjuk ezt megbízhatóan alkalmazni, illetve mik azok a korlátozó, korlátok, limitációk, amelyek befolyásolják azt, hogy mikor alkalmazható ez a módszer.
Arra szeretném kérni, hogy lehet egy kicsit elvonatkoztatni, tehát hogy én úgy magamnak úgy fordítom le ezt a technikát, amiről ön beszél, hogy van egy mondjuk 100 000 darabból álló puzzle-lük, amelyből önök mondjuk 20 darabban rendelkeznek összesen.
Igen.
És ezt a 100 000 darabos puzzle-t kell összerakni. Hogyan lehet összerakni? Tehát hogyan lehet ezt magyarázni akár a gyerekének, hogy egy 10%-os DNS mintából a 100%-ot létre lehet hozni?
Nagyon jó a hasonlat. Annyiban módosítanám, hogy mi egy 1,2 millió marker tartalmazó puzzle-lel dolgozunk.
Akkor az még jobb.
És a 10%-a ennek az nagyjából 100 000 marker. Azért az nem kevés.
De ezek különféle helyeken vannak, tehát nem az van, hogy,
van különféle helyeken,
hogy a 100 000 markerre aztán föl lehet építeni egy milliós marker, illetve puzzle-t, hanem ez ezek 1000féle helyen vannak, amit most jön ön, hogy akkor ezt hogyan lehet kitalálni, mi volt ott.
Itt van egy olyan módszer, hát egy kicsikét a szakmába akkor bele kell mennünk,
az jó.
Amit úgy hívják, hogy főkomponens analízis, és ez a főkomponens analízis, ez tulajdonképpen, ha 1 millió puzzle-ből 100 000 van, az már tartalmaz annyi információt, hogy a főkomponensek azok statisztikailag nem fognak különbözni a két a teljes adatszedben, illetve ebben a 10%-os adatszedben. Fognak különbözni, lesz egy bizonyos technikai bizonytalanság, mert kevesebb információból szeretnénk kitalálni ugyanazt. De maguk a főkomponensek, hogyha azt mondjuk, hogy a véletlenszerű az, hogy melyik pozíciókban van nekem információm, és melyikben nincs. Tehát nem egy olyan eltérésem van, hogy konkrétan kiválogatok egy olyan marker alosztályát ennek a puzzle-nek, ami csak egy bizonyos részét mutatja a képnek. Hanem ha véletlenszerűen van elhelyezkedve, tegyük föl a kép hasonlatban, hogy mindenhonnét a kép minden pontjáról van információm, akkor nagyjából ebből az információban meg lehet mondani azt, hogy talán mi lehet a képen. Nem kell kiraknom nekem pontosan a képet, csak azt kell megmondanom, hogy a két kép mennyire hasonló, ezek alapján, a 10%-os minta alapján, meg a teljes kép. Természetesen, ha a teljes kép megvan, akkor nincs nagy problémánk, a modern módszertanok akár 6-7 fokig is tudják a rokonsági fokot. De így, hogyha sokkal kevesebbünk van, akkor ez nem lehetséges a technikai hiba miatt. Igazából itt, ami nagyon fontos talán a módszerünknél az, hogy mi egy hatalmas nagy, tehát ez egy jól skálázódó módszer, és nagyon sok mintát tudunk egyszerre analizálni benne. És így tudunk egy olyan statisztikai elemzést is megmondani, hogy megmondjuk, hogy mennyire megbízható a becslésünk. Mi lehet annak az alsó konfidencia intervalluma, tehát hogy mi lehet az, hogy mekkorát tévedhetünk mondjuk 95%-os valószínűséggel, mi az, ami a valóság lehet ahhoz képest, amit mi mondtunk rá. És ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, mert így meg tudjuk mondani azt, hogy mi az a statisztikai korlátja ennek a becslésnek a konkrét minták esetében.
Igen, de ez mondta a telefonban is, hogy itt nem arról van szó, hogy kimennek ásatásokra, és azonosítani próbálnak különböző csontokat, majd utána azokat megnézik, hogy mennyi DNS van benne, hanem itt matematikáról van szó. Tehát, hogy itt,
ez így van.
Itt statisztikáról van szó, matematikáról, valószínűségszámításról. Ön matematikus?
Nem matematikus, én biológia. Biológusként dolgozom itt a gyermekgyógyászati klinikának a genetikai laboratóriumában, és elsősorban bioinformatikával, új generációs szekvenálással, és ennek a bioinformatika, az adatoknak a bioinformatikai feldolgozásával foglalkozunk. Azaz a mi munkákban az ilyen big datának nevezett dolgokkal nap mint nap ebben foglalkozunk, és tulajdonképpen ezen adatoknak levő információk kinyerésére, illetve azok felhasználásával nap mint nap szembesülünk.
Több középkori magyar uralkodó és Mátyás király azonosításán is dolgozik kutatócsoportjával dr. Neparácki Endre, a Magyarság Kutató Intézet archeogenetikai kutatócsoportjának igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének munkatársa, olvasni a levelükben. Ön is részt vesz a minták azonosításában?
Magában a konkrét régészeti feltárásban természetesen a régészek dolgoznak. Mi, mint bioinformatikusok, és ezekben a populációgenetikai, illetve rokonságanalízisekben már igen, számítógép mellett ülve dolgozunk, és igen, ebben részt veszünk.
Hát én, de igen, ehhez mintákra van szükség, és hogyan jutnak hozzá a mintákhoz? Tehát itt uralkodóink, illetve uralkodóinknak, a rokonainak a leleteiről van szó.
Így van, ezekhez a mintákhoz, minden egyes régészeti mintához a megfelelő múzeum, vagy akár a püspöknek a hozzájárulása szükséges, amelyet a Magyarság Kutató Intézet régészei, illetve munkatársai végzik ezeknek a mintáknak a egyáltalán a vizsgálhatóságának a megszervezését, milyen csontmintát kapnak belőle, illetve azoknak a csontmintáknak a porítását, feldolgozását, aztán utána szekvenálását, és magát, amikor már szekvenálás van, akkor már adatokról beszélünk, szekvencia adatokról, és innét kezdődik a mi munkánk.
Mátyás királynál hol tartanak?
Az a helyzet, hogy a folyamatban levő kutatásokról igazából hát ilyen előzetes információkat nincs lehetőségem megmondani, hogy pontosan kinek milyen adatai vannak meg, és azok hol tartanak. Ugyanis mi tudósok úgy veszük, hogy az az igazság, meg az, ami elfogadott, amit egy megbírált, tehát egy úgynevezett peer review szaklapban már le tudtunk közölni. És ezért mondjuk például a Szent László esetében azt megtudhatom, vagy azt mondhatom, hogy az Árpádházi királyok esetében azonosítottunk Árpádházi királyokat, ezek közti rokonsági fokokat
bebizonyítottuk. Van egy egyszerű kérdés, amin arra vonatkozott ez, hogy honnan vannak a minták. Tehát, hogy itt van a Szent László, a Szent Jobb.
Így van.
Ugye az a Szent Istvánnak a jobb keze, ha jól tudom.
Szent Lászlótól van egy erekjéből egy valamilyen DNS minta.
De honnan, hogyan tudnak ehhez hozzáférni? Tehát, hogy hát gondolom az egyház az nem nagyon engedi, hogy ezeket babrálják.
Hát ez nem is úgy van, hogy utána földarabolják, itten csak nagyon picit belefúrnak ebbe a csontba. És
de ezt is engedik?
Az engedélye szükséges. Így van, annélkül ezt nem lehet. Nem lehet úgy, hogy átnyúlni azon, akik tulajdonképpen ezt az erekét őrzik. Tehát ez az egyházi engedéllyel történik, és ezt a Magyarság Kutató Intézetnek a munkatársai ezt az összes ilyen adminisztrációs és egyéb ilyen jogi és mindenféle engedélyezési folyamatért ők felelnek, és ezt ők meg is oldják. Tehát itt minden legálisan történik, amit csinál a Magyarság Kutató Intézet ezen mintákkal. Mindenhol az egyház hozzájárul, például a Székesfehérvári Osztáriumnak a feldolgozása, ahol többek között Árpádházi királyok lelete is előkerültek, az szintén egy hasonló hozzájárulással történt.
Azt írják a levelükben, hogy eddig Antiókiai Anna, harmadik Béla magyar király első feleségének csontjai után Szent László király földi maradványai, továbbá ezt mondta az előbb, továbbá feltételezhetően Halicsi Endrét, aki 1210 és 1234 között élt, vagyis András magyar királyi herceget is sikerült azonosítani. Mekkora munkával járt ez? Tehát mennyi ideig tartott, míg Antiochiai Annának, vagy Szent Lászlónak, vagy Halicsi Endrének a genetikai azonosítása megtörtént?
Hát ezt két részre bontanám. Ugye a székesfehérvári osztériumban ezek a csontok, hát mondjuk úgy rendezetlenül összehányva lettek tárolva, illetve hát nem is igazából normális muzeális körülmények között. Tehát az elsődleges feladat az volt, hogy azonosítani kellett koponyákat, olyan maradványokat, amelyek vélhetőleg egy-egy emberből voltak, és aztán itt nagyon-nagyon sok mintának az analízise történt. Ezen felül voltak olyan kivételezett sírok, ahol konkrétan tudtuk, hogy az a csont az honnét származik. Ilyen volt például az Antiochiai Anna, illetve harmadik Bélának a csontjai, viszont azt nem tudták, hogy mondjuk abban a sír együttesben még kik vannak mellettük eltemetve. És többféle hipotézis volt. Volt olyan hipotézis, hogy további másik olyan Árpád-házi király lehet, amelyek a felmenői harmadik Bélának esetleg. Itt többféle hipotézis volt. A genetika segített abban megoldani, hogy azt be tudtuk bizonyítani, hogy az az extra eltemetett csontváz, az tulajdonképpen inkább a harmadik Bélának egy unokájának kell lennie, mert ha a rokonsági kapcsolatokat megvizsgáltuk, akkor másodfokú rokonságban volt harmadik Bélával, viszont Szent Lászlóval egy sokkal távolabbi rokonságban volt, így ebből következik, hogy mivel Szent László az harmadik Béla felmenője, egyenesági felmenője, ezért mindenképpen ennek az ismeretlen mintának, aki egyenesági Árpád-házi leszármazott, valahol a családfában lefelé kell, mert egy később megszületett gyermekről, vagy annak egy utódjáról van szó. És tulajdonképpen ez szintén egy ilyen puzzle összerakás, hogyha ismerjük a régészeti, meg történeti adatok alapján, hogy nagyjából kik milyen rokonságban voltak, és találunk DNS darabokat, vagy DNS mintákat, amelyeknek a rokonsági fok, egy hálózatot kialakítunk, minél sűrűbb ez a háló, annál nagyobb biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy ki kicsoda ebben a csoportban. Itt az, hogy pont Halicsi András-e, ezt nem 100%-osan biztosítható, vagy mondható, ugyanis van itt három testvér, elméletileg bármelyik lehet, ezt csak úgy lehet eldönteni, hogyha Halicsinak egy további leszármazottját megvizsgálunk, vagy olyan szintén ismert, történetileg ismert embert vizsgálunk, aki valamilyen rokonságban volt ezen három testvérrel eltérő rokonsági fokba. És akkor tudunk majd biztosan mondani, hogy pontosan melyik testvér is. Történeti, régészeti adatok alapján valószínűsítik, hogy talán Halicsi lehet.
Na most ezek nagyjából ilyen 1000 éves leletek. Tehát igen, hát 1100, meg 1040, stb. Igen. Tehát nagyjából 1000 éves leletek. De ez működik ez a technika mondjuk a 3-4 ezer éves múmiáknál is?
Így van, működik. Konkrétan a cikkünkben le is közöltünk egy időszámításunk előtt 3000 környéki úgynevezett Kordedvár kultúrába tartozó nagycsaládot, amelyet egy másik módszernek volt a példacsaládja, és ők tulajdonképpen ők másodfokig tudták kimutatni a rokonsági fokot, de pont mivel a családon belül a hálózatot meg tudták mondani, így azt meg tudták mondani, hogyha van egy ember, aki mondjuk másodfokú rokona egy embernek, és ha van egy másik ember, aki elsőfokú rokona ugyanennek az embernek, ez a két ember úgymond első-másodfokú rokonságban nincs egymással, akkor az a két ember az vagy mondjuk egy ilyen, tehát hogy azok eltérő ágán vannak a családfának, és akkor közöttük harmadfokúnak kell lennie. Most a mi módszerünkkel nem csak az első másodfokú rokonokat, hanem egész negyedfokú rokonokat is ugyanebben a nagy családban ki tudtuk mutatni, ezek 3500 éves publikus minták, és a mi módszerünk azt az ő módszerük által nem indikált rokont is megmondta, amit ők indirekt találtak ezen rokonsági fokból. Azt mondta, hogy van két elsőfokú, vagy két ember, aki elsőfokú rokona egy másiknak, és biztos, hogy az a két ember legalább másodfokú rokonságba kell lenniük egymással, de az ő módszerük ezt nem mutatta ki, mert egy kicsikét kevesebb DNS-t örökölt a nagyapától az a gyermek. Ugye biológiai bizonytalanság is van, hogy mennyi DNS-ünket örökünk, apától fiú ez mindig 50%, de utána mindig van egy úgynevezett rekombináció, és emiatt utána, hogy már egy nagyapától, meg egy nagyanyától pontosan mennyi, rokonunk, mennyi DNS-t röpünk, 25%-ot statisztikailag, de ez egy picit torzulhat, amiatt, hogy van egy DNS rekombináció, ahol eltörik a DNS, átkereszteződik a nagyapának a két különböző kromoszómája, és tovább.
Milyen más tudományos területen, vagy hol alkalmazhatók még az önök újítása módszere?
Tulajdonképpen bárhol, ahol rossz minőségű, kevés mennyiségű...
Tehát rendőrségi azonosításnál
például. Akár rendőrségi azonosításra is, hogyha csak nagyon kevés, mondjuk egy hajmintából igen kevés DNS lehet szeparálni, akkor akár egy igazságügyi vizsgálatban is alkalmas ez a módszer, akár negyedfokú rokonság megállapítására.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Maróti Zoltán, a Szegedi Egyetem tudományos kutatója volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.